Sok szeretettel köszöntelek titeket a Trinity Online Biblia tanulmányozásának második alkalmán, ahol folytatjuk a múlt héten megkezdett Krízisek üzenete című sorozatunkat. Köszöntök minden Trinityst, sziasztok, nagyon jó, hogy itt vagytok, nagyon szeretlek benneteket. Köszöntök mindenkit, akik más gyülekezetből csatlakoztok hozzánk a mai estén, megtisztelő, hogy itt vagytok, hogy együtt tanulmányozok Isten igéjét, hogy így kerüljünk egyre közelebb együtt hozzá, és hogy így jobban megértsük őt. És szeretettel köszöntök mindenkit, akik úgy vagytok ma este itt, hogy emiatt a jelenlegi krízis, a vírus helyzet miatt kezdtetek el érdeklődni Isten iránt. A legjobb helyen vagytok, mert hisszük és valljuk, hogy ebben a helyzetben is a mi Istenünknél vannak a válaszok, és ő maga a megoldás erre a helyzetre nézve is. A Biblia tele van krízis helyzetekkel, és olyan emberekkel, akik ezekben a helyzetekben kérdésekkel viaskodtak, és ezeket a kérdéseiket időnként nagyon keményen neki szegezték Istennek. Isten pedig nem esik kétségbe, amikor kérdéseket szegezünk neki, sőt, bátorít minket arra, hogy a krízis helyzetekben keressük őt, és kérdezzünk tőle. Ha pedig kérdezünk tőle, ő válaszolni is fog, és értelmezi számunkra azt a helyzetet, amiben vagyunk. Sőt, a Biblia egyik legfontosabb igazsága az, hogy aki tanulja Istentől az ő gondolkodásmódját, vagyis a láthatatlan világ törvényszerűségeit, az fogja igazán megérteni azt a világot, ami körülvesz bennünket, és azokat a helyzeteket, amiket átélünk. Ezekben a hónapokban tehát krízis helyzeteket veszünk majd szemügyre a Bibliából. Ezeket a krízis helyzeteket tanulmányozva kirajzolódnak majd előttünk Isten jellemvonásai. Ezeknek a jellemvonásoknak a megismerése pedig azért kulcsfontosságú, mert olyan stabilitást kölcsönözhetnek nekünk, amelyek nem csak ebben a jelenlegi, szorult helyzetben jelentenek majd számunkra szilárdságot, hanem a jövőben is olyan fix viszonyítási pontokként szolgálnak majd, amelyek a későbbiekben bármilyen krízis helyzetben, szükséghelyzetben eligazodásként állnak majd a rendelkezésünkre. Éppen azért, mert Isten jellemvonásai függetlenek a körülményektől. Isten jellemvonásai függetlenek a krízisek mienségétől, mi pedig Isten jellemére és az ő kijelentésére építünk. Ezeknek az estéknek a műfaja a közös Biblia tanulmányozás. A következőkben tehát nem prédikálni fogok, nem is előadást vagy áhítatot tartok majd, hanem a Biblia tanulmányozás fő kérdésein szeretnélek keresztül vezetni benneteket és végig kísérni titeket, ezzel is bátorítva benneteket, hogy otthon, a karantén napjaiban és majd azután is, ezzel a módszerrel tanulmányozva Isten szavát mélyebbre jussatok az ő megismerésében. A Biblia tanulmányozás három fő kérdése a következő, ahogyan a múlt héten is említettem, és minden héten ugyanezt a három kérdést fogjuk körüljárni. Az első kérdésünk így hangzik, mit mond az ige? Ez a megfigyelés szakasza. A második kérdésünk, mit jelent az ige? Ez az értelmezés szakasza lesz majd a számunkra. A harmadik kérdésünk pedig így hangzik, mit üzen az ige? Ez az alkalmazás területe lesz majd a számunkra. Mit jelent Isten ősi üzenete a számunkra ma, a mai helyzetre nézve? A múlt héten is említettem, hogy a Biblia tanulmányozás a kérdezés művészete. Ezért tehát folyamatosan kérdezünk majd, mindenre rákérdezünk, ami első olvasásra nehezen érthető, vagy egyáltalán nem érthető, és ez alapján keressük a Biblia belső saját összefüggéseiből minden egyes kérdésünkre a válaszokat. Nézzük tehát a mai történetünket, és így olvassuk Isten szavát ezúttal a Bírák könyve 6. fejezetéből, a 11. verstől a 16. versig. Így hangzik az élő Isten szava. Azután eljött az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt, amely az Abiézer nemzetséghez tartozó Jóásé volt. A fia, Gedeon, éppen búzát csépelt a présházban, hogy megmentse Midján elől. Az Úr angyala megjelent neki, és így szólt hozzá. Az Úr veled van, erős vitéz. Gedeon azonban ezt mondta neki. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Most meg eltaszított minket az Úr, és Midján kezébe adott. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek téged. Gedeon ezt mondta neki, kérlek, Uram, hogyan szabadítsam meg Izraelt? Hiszen az én nemzetségem a leggyengébb Manasséban, atyám házában pedig én vagyok a legfiatalabb. Az Úr így válaszolt neki. Én majd veled leszek, és úgy megvered Midjánt, mintha csak egyetlen ember volna. Egy újabb krízis helyzetet láthatunk tehát, egy egzisztenciális válságot, amellyel kapcsolatban az egyik legszembetűnőbb jellemvonás a beszorítottság. Ezekben a napokban, amikor a karantén második hetébe léptünk, különösen is közel jön hozzánk ez a történet, és nagyon is aktuális a történet üzenete. Mi történik akkor, amikor úgy érezzünk, hogy szorul a hurok? Mi történik akkor, amikor úgy érzed, hogy szorul a hurok, hogy be vagy szorítva? Azt olvastuk, hogy azután eljött az Úr angyala. Az első kérdésünk tehát értelemszerűen az, hogy miután? Miután történnek mindezek? Miután jön az Úr angyala? Amikor a Bibliát tanulmányozva időhatározókkal találkozol, akkor mindig érdemes visszaolvasni a szövegben, mert egy egészen új világ nyílik meg az értelmezésben, pusztán azáltal, hogy elolvasod az előzményeket, amire ez az egy idő határozó szócska reflektál. Nem kell ilyen módon sokat visszaolvasnunk, és már is a 6. fejezet elején látni fogjuk, hogy milyen előzmények után jelenik meg az angyal egyenesen Gedeonék birtokán. Olvassuk tehát most a 6. fejezet első 6 versét. Így hangzik. Izrael fiai azt cselekedték, amit rossznak lát az Úr, ezért az Úr Midján kezébe adta őket 7 esztendőre. Midján pedig kemény kézzel bánt Izraellel. Izrael fiai rejtek helyeket készítettek maguknak a hegyekben, meg barlangokat és hegyi erődöket Midján miatt. Mert valahányszor Izrael vetett, Midján, Amálék és más keleti törzsek rájuk törtek. Ott táboroztak és tönkretették a föld termését egészen a Gázába vezető útig. Nem hagytak élelmet Izraelben, sőt egyetlen juhot, marhát vagy szamarat sem. Mert jószágaikkal és sátraikkal együtt vonultak fel. Annyian jöttek, mint a sáskák. Maguknak és a tevéiknek nem volt se szeri, se száma. Behatoltak az országba, hogy tönkre tegyék. Izrael így nagyon elszegényedett Midján miatt. Ekkor Izrael fiai segítségért kiáltottak az Úrhoz. Ezek olvasta után már kerekebb a történet, és láthatjuk azt is, hogy Isten egy rendkívül kemény egzisztenciális krízis helyzetet engedett meg a saját népének az életében. Olyan súlyosan szorult körülöttük a hurok, hogy a saját életterükről a környező hegyekbe voltak kénytelenek visszahúzódni, hogyha nem akartak szembenézni a teljes pusztulással. Hát egészen ismerős ez a helyzet most, nem igaz? A saját, jól ismert élettereinkből kénytelenek vagyunk visszahúzódni, hogyha nem akarjuk, hogy még nagyobb legyen a pusztulás. Na ebben az élethelyzetben érkezik Isten angyala Gedeonhoz. Eljött tehát az Úr angyala, és leült Ofrában a cserfa alatt. A következő kérdésünk tehát, hol helyezkedik el Ofra? Ofrát csupán 4 alkalommal említi a Biblia, akkor is ennek a történetnek a keretében. Ofra az ókori Izrael középső területén helyezkedik el, az Efraim és a Manassé törzsek által lakott területen, egy átlagosan 500 méter magasságú dombvidéken. A domboknak a későbbiekben még fontos szerepe lesz, ezt tartsuk szem előtt. Aztán, miért ez a furcsa megfogalmazás, hogy leült az angyal Ofrában a cserfa alatt? Hát mintha valamilyen kiemelkedően fontos, különleges cserfa lett volna ez. Nem, nem kiemelkedő fontosságú, viszont bemutatja számunkra, hogy a korabeli hely meghatározás hogyan működött. Nem voltak számozott utak, nem voltak utcák, sem házszámok, nem voltak komoly minőségű térképek sem, így a nagyobb méretű tereptárgyak, amik fixek, mozdíthatatlanok voltak, mindenki számára viszonyítási pontokként szolgáltak. A cserfa, vagy a csertölgy, a mi hazai erdeinkből is ismerős fafajta, 25-30 méter magasra is megnőhet, ezért volt tehát kiemelkedő, szó szerint kiemelkedő, és fix, mozdíthatatlan helymeghatározási pont. Ez a cserfa pedig történetesen éppen Gedeon családjának a birtokán állt. Mindenki jól ismerte tehát a környéken a Jóás birtokán álló cserfát, és igazodási pontként ezt használták. A továbbiakban 2 névről olvasunk. Az Abiezer nemzetségről, amelyhez Gedeon családja is származása szerint tartozott, illetve Jóásról, Gedeon apjáról. Az ókori Izraelben úgynevezett beszélő neveket adtak a született gyermekeknek, amelyek vagy a születésük körülményeire utaltak, vagy a gyermekek életére vonatkozó jókívánságok, áldások voltak. Ezzel fejezték ki a szülők, hogy milyen életutat kívánnak a gyermeküknek. A következő kérdéseink tehát arra vonatkoznak, hogy mi ezeknek a neveknek a jelentése. Mit jelent az, hogy Abiézer, mit jelent az, hogy Jóás? Gedeon apjának, a főszerep, illetve Gedeon nagy családjának a neve, az Abiézer nemzetség, annyit tesz, mint az én atyám a segítség. És itt az atya természetesen Istenre vonatkozik. Az én atyám a segítség. Gedeon édesapjának a neve pedig Jóás. Jóás annyit jelent, mint az Úr segítségül jön. Tehát az én atyám a segítség, Abiézer nemzetség, és az Úr segítségül jön. Ezt jelentette Jóás neve. Gedeon ezek szerint egy olyan környezetben nőtt fel, ahol folyamatosan ezek a nevek, vagyis egyféle hitvallások vették őt körül. Ezek a hitvallások pedig így hangoztak, hogy az én Istenem, az én atyám a segítség, és az Úr segítségül jön. A következő név, amivel találkozunk a szövegben, az magának Gedeonnak a neve. Az ő nevének a jelentése annyit tesz, kardforgató. Gedeon neve azt jelenti, a kardforgató. Amikor tehát Gedeonnak, a kis Gedeonnak be kellett mutatkoznia annak idején az iskolában, az valahogy így hangozhatott, kardforgató vagyok, az Úr segítségül jön fia, az Isten, az én atyám a segítség nemzetségből. Gedeon tehát egész életében az a gondolatkör vette körül, hogy ő és a családja Istenhez tartoznak, és a segítséget Istentől várják. Hamarosan látni fogjuk, hogy hogyan hatott mindez Gedeon egész identitására és az egész világképére, amihez igazította az életét. Szóval, amikor az angyal megérkezik, Gedeon, Jóás fia, éppen búzát csépel a présházban. Gedeon búzát csépel a présházban. Nekünk, akik nem mezőgazdasági kultúrában élünk, első olvasásra talán nincs is semmi furcsa, különös ebben a fél mondatban, simán olvasnánk tovább a szöveget. De ha jobban belegondolunk, a présház nem a búza csépelésére szolgál. A présház a szőlő feldolgozására való, arra, hogy a szőlőből bor legyen. A búzát ezzel szemben, a búzaföld mellett az úgynevezett szérűn csépelték, amely egy keményre döngölt, kör alakú földterület volt, amelyen a cséplésre befogott ökrök körbe-körbe jártak, és két egymás mellé erősített gerendát húztak maguk után. Ezeknek a gerendáknak az aljára pedig éles fogakkal ellátott görgőket helyeztek. Ezt nevezték cséplőszánnak. Ez hántotta ki a súlyánál fogva a búzamagot a héjából. A cséplés után közvetlenül úgynevezett szórólapáttal feldobták a magvakat, ezt nevezték szeleltetésnek, és a pejvát, a lehántott búzahéjat elfújta a szél, a magok pedig visszahullottak. Ahogy említettem korábban, Ofra, Gedeon városa, Efraim dombvidékén helyezkedett el. Tehát ott lett volna bőven domb, ahol lehetett volna csépelni és szeleltetni, Gedeon mégis a présházban elbújva csépli a búzát. Nincsenek ökrei, nincsen nagy földterülete, és nincs szél, hogy kifújja a pejvát a magok közül. Mit jelentett mindez Gedeon számára? Azt, hogy a munkát bezárva egy kicsi, átszellőzetlen helyiségben kellett végeznie, és a szokásos energiának a sokszorosát kellett befektetnie. Ökrök és cséplőszán helyett a kezével kényszerült csépelni, a szél helyett kénytelen ő kifújni vagy kilegyezni a pejvát a magok közül, és közben vélhetően borzasztóan izzadt. Neked milyen hangulatod lenne, hogyha ilyen körülmények között kellene dolgoznod? A későbbiekben kiderül, hogy Gedeon is elképesztően frusztrált és elkeseredett volt emiatt a helyzet miatt. Azt olvastuk, hogy azért volt erre szükség, hogy megmentse a gabonát Midján elől. A következő kérdés tehát az, hogy ki volt ez a Midján. Midján egy Izraellel szomszédos népcsoport volt, akik az arab félsziget északnyugati részén éltek, a mai Jordánia és Szaúd-Arábia területén. Egy vándorló, nomád népcsoport voltak, akik a sivatagban laktak, és időről időre megtámadták Izraelt, és éppen az aratás idején nem csak hogy kifosztották őket, hanem oda telepedtek közéjük, arra az időre elfoglalták az izraeliek lakóterületét. Azt olvastuk, hogy a midjániak tevéinek nem volt se szeri, se száma. Ezek a sivatagi népek háziasították a tevét, majd kiképezték őket harci állatnak, és azokkal támadtak. Az izraelieknek ekkor még nem volt lovasságuk, a seregeik csak gyalogságból álltak, így a végtelen számú harci tevével szemben teljesen védtelenek voltak. Ezért választották azt a megoldást, amiről olvastunk, hogy amikor jött a midjáni sereg, az invázió, akkor elbújtak a közeli hegyek barlangjaiban. Egy ilyen helyzetben találjuk Gedeont, és egy ilyen helyzetben érkezik hozzá Isten angyala. A megmaradt kis gabonát, a gabonának a maradékát csépeli embertelen körülmények között, az, aki olyan környezetben nőtt fel, ahol minden név arról beszélt, hogy az Úrtól jön a segítség. Az angyal egy ilyen helyzetben szólítja meg őt, talán éppen akkor, amikor Gedeon egy kicsit kijön a présházból levegőzni, hogy leszáradjon róla az izzadság, és ekkor egy ismeretlen idegen úgy köszön neki, hogy az Úr veled van, erős vitéz. Nem is csoda, hogy ezek után Gedeon minden frusztrációját, minden keserűségét, minden kétségét és vívódását kiönti az angyalra. Mert hogy a következőt olvastuk, ami az egész történet központi kérdése is egyben, a 6. fejezet 13. versében. Kérlek, Uram, ha velünk van az Úr, miért ért bennünket mindez? Gedeon úgy nőtt fel, és egész életében azt hallotta maga körül, hogy az ő családjuk az Úrhoz tartozik, és az Úrtól várják a segítséget. Hát gondoljatok bele, hogy valahányszor megszólította a saját apját, ezt a hitvallást mondta ki, és ezt a hitvallást hallotta ő maga is, hogy az Úrtól jön a segítség. Láthatóan ez a hitvallás mégsem vált a saját belső meggyőződésévé. Itt van a krízis, amit komolyan lehetne venni hitben, amikor élesedhetne ez a hitvallás, hogy az Úrtól jön a segítség, amikor ráállhatnának a saját hitvallásukra, amiben elvileg az egész családjuk hisz, és ő láthatóan mégsem gondolja, hogy az Úrtól jönne a segítség. Miért? Ez az egyik fő kérdésünk. Miért? Nem csak amiatt, hogy nehézség éri őket, és az Úr nem jön a segítségükre. Sokkal mélyebben gyökerezik Gedeon hozzáállása, és ezt szeretném a következőkben kibontani. A Bírák könyvének datálása szerint Gedeon 206 évvel Józsué halála után él. Tehát körülbelül 200 éve élnek együtt Izrael fiai azokkal a népekkel, akiket az Úr parancsa szerint ki kellett volna űzniük maguk elől, hogy ők a helyükre letelepedjenek. Sok esetben azonban, ezt olvassuk a Bírák könyvének az elején, nem vállalták a harcot, így aztán ott éltek együtt a kánoáni népekkel, akiket el kellett volna űzniük, és átvették azoknak a szokásait, és a szokásokkal együtt az ő isteneiknek a tiszteletét is. Az egyik ilyen istenség az az Isten volt, akiről az előző alkalommal is beszéltünk. Baál, az eső, a termékenység, a prosperitás, a jól működő és bővölködő életnek az istene. A 200 év az durván 5 generáció. Gedeon a 6. nemzedék, aki úgy nő fel, hogy Izrael a saját istenén kívül, az egyedüli, élő istenen kívül más isteneket is tisztel. Más isteneket is beenged az életébe. Ha tovább olvasnánk a szöveget, akkor látnánk, hogy Gedeon apjának, Jóásnak a saját birtokán volt egy Baál oltára. Na, ezt rakjuk össze. A neve arról beszél, hogy az Úrtól jön a segítség, A felmenője neve, az Abiézer nemzetség, arról beszél, hogy az én atyám, vagyis az Isten a segítség. Jóás mégis egy Baál oltárt működtet a kert végében. Miről beszél mindez? Arról, hogy Isten tisztelete hozzá tartozott a családi hagyományokhoz. Gedeon családja kulturálisan az élő Istenhez tartozónak vallotta magát, de az életvitelükben ennek nem volt semmi nyoma. Gedeon családja egy olyan család, ahol a szavak és az életgyakorlat nagyon messze estek egymástól. És akkor ilyen háttérrel, egy egzisztenciális krízisben, egy végletesen kifeszített szituációban, az értelmetlen munkától kifáradva, egy idegen annak az Úrnak a segítségére hivatkozik, akiről Gedeon rengeteget hallott már, de soha nem tapasztalta ennek az Istennek a valós segítségét. Hát ezért válaszol Gedeon jól érzékelhető cinizmussal és roppant nagy keserűséggel a hangjában. Felmerülhet a kérdés, hogy hogy mer Gedeon az Úr angyalával így beszélni. Úgy, hogy ez az angyal olyan formában jelenik meg, amelyről nem látható, hogy angyal. Gedeon egy embert lát, és csak később a szavai alapján kezd gyanakodni, hogy nem emberrel áll szemben. Itt viszont még ráömleszti az angyalra minden frusztrációját, keserűségét és haragját. Gedeon második kérdése szintén tovább visz minket az ő családi hátterének a megismerésében. Így fakad ki, ezt olvassuk a 13. versben. Hol vannak mindazok a csodák, amelyekről atyáink beszéltek nekünk, amikor azt mondták, hogy az Úr hozott föl bennünket Egyiptomból? Mindig figyelmesen olvassuk a Bibliát, mert a megfogalmazásokban Isten megismerésének a mélységei rejlenek. Figyeljünk! Nem azt mondja Gedeon, hogy az atyáink most beszélnek nekünk Isten csodáiról, hanem azt mondja, hogy atyáink beszéltek nekünk Isten csodáiról. Most tehát, amikor krízis van, nem beszélnek a csodákról az atyák. Most, amikor Gedeon már felnőtt, a családi diskurzusoknak nem témája Isten csodálatos szabadítása. Akkor mikor volt mindez téma? Gedeon gyerekkorában, régen, amikor Gedeon még kicsi volt. Mert Gedeon úgy nőtt fel, hogy a családi esti mesék azok Mózesről szóltak, az Egyiptomból való csodálatos szabadulásról és a Vörös-tengeri átkelésről. Mint minden rendes, hithű zsidó családban ezek a történetek jelentették az identitásuk alapját, ezt mesélték az édesanyák esti meseként a gyerekeiknek. Hozzá tartozott a kultúrájukhoz. A felnőttek világát azonban ekkor ez már nem érintette. Úgy is mondhatnánk, hogy a gyerekek világában az Úr volt az Isten, a felnőttek világában azonban már Baál. Hát ez okozza Gedeon számára az ő vívódását. Ez adja Gedeonnak a masszív kétségeit. Hogy most akkor ki az Úr valójában? És legfőképpen honnan várható most a segítség, amikor tényleg válsághelyzet van? Isten méltányolja az ember őszintességét, és nagyon nagyra értékeli, amikor valós kérdéseket teszünk fel neki. Ez tükröződik az angyal hozzáállásában is. Nézzétek a megfogalmazást. Az Úr angyala kifejezés helyét átveszi az Úr megfogalmazás. A 14. versben ugyanis ezt olvassuk. Az Úr ekkor odafordult hozzá, és azt mondta, hogy menj. Gedeon őszinte vívódására az Úr odafordulással válaszol. Isten méltányolja az őszinte kérdéseket és az őszinte odafordulást. Ami pedig ezután következik, az annyira bátorító és olyan szívet melengető, hogy azt ki sem tudom fejezni. Az Úr 6 mondaton belül 3 alkalommal is pontosan ugyanazokkal a szavakkal vagy gondolatokkal bátorítja Gedeont, mint annak idején Mózest. Menj, és a te erőddel szabadítsd meg Izraelt Midján markából. Én küldelek, mondja Gedeonnak. Most azért menj, elküldelek téged a fáraóhoz, vezesd ki népemet, Izrael fiait Egyiptomból, mondja az Úr Mózesnek. Amikor Gedeon mentegetőzik, hogy mennyire alkalmatlan, az Úr így válaszol neki, én majd veled leszek. Amikor Mózes mentegetőzik, hogy mennyire alkalmatlan, az Úr így válaszol neki, bizony, én veled leszek. Szerintetek milyen gondolatok zakatolhattak Gedeon agyában, amikor ezeket a válaszokat hallotta? Valószínűleg gyermekkori emlékek tolultak az elméjére, ahogyan meséltek neki Mózesről, az ő elhívásáról és a mentegetőzéséről, aztán azokról a csodákról, amelyeket Isten segítségével mégis véghez vitt. És egyszer csak ugyanazokat a szavakat hallja, ugyanúgy elhívásként, de már nem esti meseként, hanem a saját jelenében, a saját krízisében, a saját kétségei között egy olyan idegennek a szájából, akinek, hogyha a szemébe néz, már sejti, hogy kivel áll szemben. A Biblia történeteinek Istene odafordul Gedeonhoz, és azt mondja neki, hogy most a te krízised idején ugyanaz vagyok, aki voltam. A te jelenedben is ugyanaz vagyok, aki voltam. Mert a Biblia Istene odafordul ma is, hozzád is, és azt mondja, hogy most a te krízised idején ugyanaz vagyok, mint aki voltam. A te jelenedben is ugyanaz vagyok, aki voltam. Idáig tartott az értelmezés szakasza, és most akkor következzék az összegzés. Hogyan vonatkozik mindez ma ránk? Mit tanulhatunk Isten igéjéből, az akkori krízis helyzetből, a mi korunk nagy krízisére vonatkozóan? 1. Időnként Isten népét, Isten embereit is elérik olyan krízisek, amelyek akár pusztulással fenyegetnek. 2. Olyan krízis helyzeteket is átélhetünk, amelyben szembesülnünk kell a teljes beszorítottság érzésével, és ez a helyzet akár huzamosabb ideig is fennállhat. Gedeonék 7 éven keresztül voltak kénytelenek tűrni. 3. A beszorítottság olyan helyzeteket is teremthet, amelyekben ugyanazért az eredményért sokkal keményebb munkával kell megdolgoznunk. Gondoljunk kicsit előre a vírus utáni gazdasági helyzetre. 4. A krízis helyzetek megpróbálják az emberek hitét. Felforgatják a világképüket. És előhozzák ugyanakkor annak a lehetőségét, hogy a kulturális hit és a gyermekkori hit valósággá váljon. És ekkor kell Isten gyermekeinek elérhetőnek lenniük a környezetük számára. ötödször. Ne csak a gyerekek világában legyen Úr az Isten, hanem a te világodban is, a tiédben is, felnőttként. Hatodszor. Isten nagyra értékeli az őszinte odafordulást, a vívódó, kétkedő kérdéseket. Nagyon nagyra értékeli, mert ezek alkalmat teremtenek a számára, hogy személyesen is bemutatkozhasson neked. Hetedszer, ha a krízisben őszintén, vívódva keresed őt, hozzád is oda fog fordulni, ahogy Gedeonhoz is. És azt mondja majd, hogy most a te krízised idején is ugyanaz vagyok, mint aki voltam. A te jelenedben is ugyanaz vagyok, aki voltam. Imádkozzunk mindezekért. Örökkévaló és szerető mennyei atyánk, hálásak vagyunk, hogy te nem változol. Hálásak vagyunk, hogy a bibliai időktől fogva a mai napig ugyanaz vagy. És köszönjük, atyánk, hogy arra bátorítottál bennünket a mai estén, hogy engedjünk téged, hogy a Biblia történeteinek a keretei közül beengedjünk téged a jelenünkbe. Mert te most is ugyanúgy eljössz, mint ahogy eljöttél akkor. Most is ugyanúgy odafordulsz hozzánk, mint ahogy akkor. Most is biztosítasz bennünket arról, hogy velünk vagy a saját krízisünkben. És köszönjük, hogy minden kérdésünkkel, vívódásunkkal, kétségünkkel jöhetünk hozzád, mert te méltányolod az őszinte szívet, aki keres téged. És Urunk, jövünk is hozzád a félelmeinkkel, a kérdéseinkkel, és azzal a kérésünkkel, Urunk, hogy szabadíts meg bennünket ebből a krízisből, szabadíts meg bennünket mi hamarabb ebből a nyomorúságból. Köszönjük, hogy meghallgatsz bennünket, és cselekedni is fogsz. Jézus nevében. Amen. Nagyon köszönöm, hogy velem tartottatok. Jövő héten, ugyanebben az időben, kedden, 21 órától folytatjuk a sorozatunkat. Tartsatok velünk akkor is. Illetve szeretettel bátorítalak titeket, hogy kövessétek az Isten tiszteleteink élő közvetítését vasárnaponként 10 órai kezdettel a Facebookon, illetve a YouTube csatornánkon. És ajánlom szeretettel figyelmetekbe a gyülekezetünk Facebook oldalát, kövessetek minket ott is, illetve iratkozzatok fel a gyülekezetünk YouTube csatornájára, ahol minden Isten tiszteletünk, minden ige hirdetés, és ezek a Biblia tanulmányozások is visszakereshetők és megtalálhatók. Az Úr őrizzen titeket továbbra is, vigyázzatok magatokra, és vigyázzatok egymásra. Jó éjszakát kívánok!